Izola Sydneynek. 1946. augusztus 5. Kedves Sydney! Tudom, hogy maga küldte az új frenológiai és pszichiátriai önképző kézikönyvet forma- és mérettáblázatokkal és több mint 100 illusztrációval. Nagyon hasznos könyv. És fogadja érte hálás köszönetemet. Szorgalmasan tanulmányoztam. És már odáig jutottam, hogy egy egész koponyát végig tapogathatok, és közben csak háromszor vagy négyszer kell a könyvbe néznem. Remélem, az arató ünnepen aranybányát nyitok az egyháznak, mert ki ne szeretné, hogy a frenológia tudománya belevilágítson legbensőbb folyamataiba, úgy a jókba, mint a romlottakba. Majd én megmondom, ilyen ember nincs. Ez a frenológiai tudomány olyan, mint a villámfény. Az utolsó három napon többet tanultam, mint amennyit egész életemben tudtam. Gilbertné mindig is antipatikus nőszemély volt, de most már tudom, hogy ő nem tehet róla. A jó indulatot jelző dudorán egy nagy mélyedés van. Gyerekkorában beleesett a kőbányába, és azóta ki van cserélve? Szerintem megrepett a jó indulat dudora. Még a barátaim is tartogatnak meglepetéseket. Ebenről kiderült, hogy fecsegő, amit soha nem hittem volna róla, de táskás a szeme, és ez csak egyet jelenthet. Tapintatosan meg is mondtam neki. Juliet először nem akarta, hogy megfejtsem a dudorait, de amikor a szemébe mondtam, hogy hátráltatja a tudomány fejlődését, beleegyezett. Nos, Julietben túlteng a szerelmes természet, valamint a hitvesi odaadás. Mondtam is neki, kész csoda, hogy ekkora kipúposodásokkal még nincs férnél. Will vihogott. Szerencsés ember a maga sztárkja, Juliet. Juliet pipacs pirosra gyúlt, én pedig kísértésbe estem, hogy közbeszóljak. Will el van tájolva, mert Stark úr homoszexuális, de még időben észbe kaptam, és ígéretemhez híven megőriztem a titkát. Dossi ekkor felállt és távozott. Így az ő dudoraival már nem foglalkozhattam, de hamarosan elkapom a frakját. Úgy érzem, nem mindig igazodom el rajta. Egy ideig már szinte beszédes volt, de újabban két szót sem rak egymás után. Még egyszer köszönöm ezt a nagyszerű könyvet. Barátnője Izola. Sydney sürgönye Julietnek, 1946. augusztus 6. Tegnap Günthersnél vettem Dominiknek egy kis kót dudát. Kit nem örülne neki? Azonnal válaszolj, mert már csak egy darabjuk van. Hogy megy az írás? Csókol Kittel együtt, Sydney. Juliet Sydneynek, 1946. augusztus 7. Kedves Sydney, Kit boldog lenne egy skót dudával? Én kevésbé. Úgy érzem, a munka nagyszerűen halad, de azért elküldeném neked az első két fejezetet. Nem leszek nyugodt, amíg el nem olvasod. Van időd rá? Tulajdonképpen minden életrajzot az alany életétől számított egy nemzedéken belül kellene megírni, amikor még eleven az emléke. Gondolj csak el, mit hozhattam volna ki Anne Brontéból, ha beszélhettem volna a szomszédaival? Talán nem is volt olyan jámbor és mélabús. Lehet, hogy hisztériás rohamai voltak, és szabályos időközökben földhöz vágta az edényeket. Nincs nap, hogy ne tudnék meg Elizabethről valami újat. De jó lett volna, ha én is ismerem. Írás közben azon kapom magam, hogy úgy gondolok rá, mint jó barátnőmre, és úgy emlékszem a viselt dolgaira, mintha ott lettem volna. Olyan életteli az alakja, hogy emlékeztetnem kell magam, hogy már halott, és ilyenkor újra élem elvesztésének minden fájdalmát. Ma olyasmit hallottam róla, amitől a legszívesebben elsírtam volna magam. Ebben nálunk vacsorázott, és evés után Eli meg Kit kimente gilisztát ásni, ami holdfénynél a legeredményesebb. Ebennel a kertben ittuk meg a kávét, és nem tudom miért, de ma szánta rá magát először, hogy Elizabethről beszéljem. A színhely az iskola volt, ahol Eli és a többi gyerek várta az evakuáló hajók indulását. Ebben nem volt ott, mert családtagokat nem engedtek be, de Izola tanúja volt az eseményeknek, és este be is számolt róluk Ebennek. Elmondta, hogy a helyiség tömve volt gyerekekkel, és Elizabeth éppen Eli kabátját gombolta be, amikor a kisfiú bevallotta, mennyire fél a hajóúttól, meg attól, hogy el kell szakadnia az édesanyjától és az otthonától. És egyszer csak azt kérdezte, ha a hajót bombatalálat éri, kitől búcsúzzon el? Izola szerint Elizabeth gondolkodóba esett, mintha mérlegelné a kérdést, aztán feltűrte a pulóverét, és levett egy jelvényt a blúzáról. Az édesapja kitüntetése volt az első világháborúból, amelytől sohasem vált meg. Elmagyarázta, hogy ez egy bűvös jelvény, és ameddig Eli viseli, nem érheti semmi baj, majd felszólította a kisfiút, hogy köpködje meg kétszer, hogy a varázslat működni kezdjen. Izola látta Elizabeth válla fölött Eli arcát, és azt mondta Ebennek, hogy olyan tiszta fényen ragyogott, mint minden gyereké, mielőtt a felvilágosodás korán lecsap rájuk. A háborús történések közül minden bizonnyal ez volt a legszörnyűbb. Messzi földre küldeni a gyerekeket, hogy biztonságban legyenek. Nem is tudom, hogy bírták elviselni az emberek, hiszen le kellett küzdeniük magukban az állati ösztönt, amellyel kölykeiket védelmezik. Én magam is anya medvévé változom Kit közelében. Akkor is figyelem, ha oda se nézek. Ha veszélybe kerül, ami gyakran előfordul, hiszen imád mászni, feláll a szőr a nyakamon. Nem is tudtam, hogy szőrös a nyakam. És oda rohanok, hogy megmentsem. Amikor esküdt ellensége a lelkész unokaöccse megdobálta Szilvával, ordítottam a kölyökkel. És valamilyen különös ösztön hatására mindig tudom, hol van. Éppen úgy, mint ahogy tudom, hol a kezem. Ha nem tudnám, belebetegednék az aggodalomba. Bizonyára így maradt fenn az emberi faj, de a háború mindezt felforgatta. Miként élhették túl a genszi anyák, hogy nem tudták, hol vannak a gyerekeik? El sem tudom képzelni. Szeretettel ölel Juliet. Utóirat. Nem lenne jobb egy furúja? Juliet Sophie-nak, 1946. augusztus 9. Legdrágább Sophie-m, micsoda nagyszerű hír! Jön az újabb kis baba! Csodás! Remélem ezúttal nem kell száraz kétszer sültet enned és citromot szopogatnod. Tudom, titeket nem izgat az újszülött neme, de én kislányt szeretnék. Ecélból már is kötök rózsaszín fonalból egy parányi gyapjú kapátkát sapkával. Alexander persze boldog. De mit szól Dominik? Izolának is elmondtam az örömhírt, és attól tartok, küld majd neked egy szülés előtti erősítőszer, de nehogy megigyad. Sophie, és olyan helyre se dobd, ahol a kutyák megtalálhatják. Lehet, hogy Izola főzeteiben nincs semmi mérgező, de minek kihívni a sorsot? Dawsit illető kérdéseidet rossz helyre címezted. Fordulj Kithez, vagy esetleg Rémihez. Nevezett úrral már alig találkozom, és ha mégis, ő akkor is hallgat. De nem ám olyan romantikus, merengő módon, mint Rochester, hanem komolyan és szigorúan, mint aki rosszal valamit. Őszintén mondom, fogalmam sincs, mi a baj. Amikor Genszire érkeztem, rögtön összebarátkoztunk. Sokat beszélgettünk Charles Lambről, és kettesben bebarongoltuk az egész szigetet, és jobban élveztem a társaságát, mint bárki másét. Aztán azóta a rémes este óta lakatot tett a szájára, legalábbis az én társaságomban. Szörnyű csalódás volt. Elmúlt az a kellemes érzésem, hogy megértjük egymást, bár kezdem azt hinni, hogy ez eleve is csak illúzió volt. Mivel én korántsem vagyok hallgatag, nagyon izgatnak azok, akik nem szólalnak meg. Mivel Dawsi nem beszél magáról, illetve a jelenlétemben egyáltalán nem beszél, kénytelen voltam kifaggatni Izolát a koponya dudorairól, abban a reményben, hogy így a múltjáról is megtudok egyet mást. Izola azonban hova tovább attól tart, hogy a dudorok megtévesztőek is lehetnek, és ezt éppenséggel Dawsi példájával bizonyította. Az erőszakossági dudora nem olyan fejlett, mint amilyen elméletben az olyan emberé, aki majdnem agyonverte Eddie Marest. A felkiáltó jelek tőlem származnak. Izola az egésznek nem tulajdonított nagy jelentőséget. Elbeszélése alapján Eddie Marez Böhöm nagy hitványember volt, aki információt adott vagy árult a németeknek kisebb-nagyobb szívességekért cserébe. Ez a szigeten köztudott volt, de őt nem zavarta. A kocsmákban hencegett el új szerzeményeivel. Egy fehér cipóval, cigarettával, sejemharisnyával. Az utóbbiért bármely genszi lány áruba bocsátaná a bájait, közölte. Egy héttel Elizabeth és Peter letartóztatása után egy ezüst cigarettatárcát mutogatott, s arra célzott, hogy ez a jutalma, amiért jelentette a Peter Sawyer háza körüli gyanús mozgásokat. Ez Dawsonnak is a fülébe jutott, és másnap este elment a Bolondidába. Azt mondják, egyenesen Eddie Marezhez lépett, galéron ragadta, úgy emelte fel a bárszékről, és több ízben a pultba verte a fejét, mégpedig úgy, hogy tetves kis szarházinak nevezte, és az egyes szavaknak a feje koppanásával adott nyomatékot. Utána lerántotta Eddie-t a székről, és a padlón egymásnak estek. Izola szerint Dawsi csúnyán össze volt verve, vérzett orra szája, az egyik szeme úgy bedagadt, hogy ki se tudta nyitni, és megrepett az egyik bordája, de Eddie Marez sokkal rosszabbul járt. Lilás fekete lett mindkét szeme, két bordája eltört, és több sebet is össze kellett varni rajta. A bíróság Dawsit 3 havi elzárásra ítélte, igaz, egy hónap után kiengedték, mert a németek komolyabb bűnözőknek tartották fönn a börtönt, például a fekete piaci üzéreknek vagy a tolvajoknak, akik benzint loptak a katonai teherautókról. És ha a Bolondidában Eddie Marez meglátja az ajtóban Dawsit, a mai napig zavaros lesz a szeme, a söre feldől, és 5 percen belül kioson a hátsó ajtón, mondta befejezésül Izola. Én persze egészen felhevültem, és további részletekért faggattam Izolát, ő pedig, lévén, hogy a dudorokból már kiábrándult, immár a tényekhez tartotta magát. Dawsi gyerekkora nem volt valami boldog. 11 éves korában elvesztette az apját, az anyja pedig, aki mindig is beteges volt, furcsa szokásokat vett fel. Félt minden helyváltoztatástól. Először csak a városba nem mert bemenni, később már a saját udvarában sem bízott. Végül bezárkozott a házba. Csak ült a konyhában, himbálta magát, és bámult a semmibe. Röviddel a háború kitörés előtt meg is halt. Mindez, az anyja sorsa, a gazdálkodás, és az, hogy egy ideig csúnyán dadogott, Izola szerint oda vezetett, hogy Dawsi félénk lett, és Ebent kivéve senkivel sem barátkozott. Izola és Amélia legfőjebb jó ismerős volt, de semmi több. Így állt a helyzet, amikor megjelent a színen Elizabeth, és rávette, mit rávette, kényszerítette, hogy jó barátok legyenek, és hogy Dawsi belépjen az irodalmi társaságba. És ekkor, jelentette ki fennkölten Izola, Dawsi valósággal kivirágzott. Végre a sertésvész helyett könyvekről kellett beszélgetnie barátok társaságában. És minél többet beszélt, mondta Izola, annál kevésbé dadogott. Titokzatos egy fickó, nem gondolod? Talán őt is titkos bánat emészti, mint Rochestert? Vagy egy megháborodott feleséget rejteget a pincében? Minden elképzelhető, bár a háború alatt nehéz lett volna egyetlen élelmiszerjeggyel egy bolond asszonyt is élelmezni. Jaj, bárcsak megint barátok lennénk. Mármint Dawsi meg én, nem pedig a bolond feleség. Eredetileg egy-két szűkszavú mondattal le akartam zárni az egész Dawsi ügyet. De látom, hogy több ív papírt teleírtam vele. Most sietnem kell, hogy a társaság ma esti ülésére formába hozzam magam. Pillanatnyilag egyetlen rendes szoknyám van, és elég snasznak érzem magam. Rémi, akármilyen vézna és törékeny, valahogy mindig elegánsnak látszik. Miért olyan ügyesek ebben a francia nők? Bővebbet legközelebb. Ölel Juliet. Juliet Sydneynek. 1946. augusztus 11. Kedves Sydney! Nagyon örülök, amiért elégedett vagy az Elizabeth életrajzából eddig elkészült részekkel. Erről bővebbet később, mert amit most el akarok mondani, egyszerűen nem tűr halasztást. Magamnak is alig merem elhinni, pedig igaz, és a saját szememmel láttam. Ha és amennyiben igazam bebizonyosodik, a Stephen and Stark a század legnagyobb kiadói bravúrját mondhatja majd a magáénak. Tanulmányok fognak születni, tudományos fokozatokat ítélnek oda, Izolát pedig a nyugati félteke valamennyi tudósa, egyeteme, könyvtára és piszkosul gazdag magángyűjtője veszi üldözőbe. Íme a tények. Úgy volt, hogy a társaság tegnap esti ülésén Izola tart előadást a büszkeség és balítéletről, ám vacsora előtt Ariel felfalta a jegyzeteit. Ezért kapkodós ijegységgel felmarkolt Jane Austen helyett néhány levelet, amelyeket Finn nagymamájának, a neve a Joseph Finn becéző formája, címeztek hajdanán. A levelekből valamiféle történet állt össze. Amikor előhúzta zsebéből a rózsaszín sejembe csomagolt, sejem szalaggal átkötött leveleket, Will Tisby azt rikkantotta. Szavamra, ezek szerelmes levelek, vannak bennük valami intim részletek is? Adják el az urak a helyiséget? Izola leintette, és szólt, hogy üljön vissza a helyére, majd elmagyarázta, hogy a leveleket egy nagyon kedves ember, egy idegen írta Fény nagyinak, amikor még kislány volt. A nagyi egy kekszes dobozban tartotta őket, és gyakran felolvasott belőlük a kis Izolának esti mesegyanánt. Összesen 8 levél volt Sydney, és a tartalmukat meg sem próbálom visszaadni, mert kudarcot vallanék. Izola elmondta, hogy amikor Fény nagyi 9 éves volt, a papája vízbe folytotta Pogi nevű macskáját, amiért az felmászott az asztalra és megette a vajat. Több nem is kellett a bestiális apának, vászonzsákba tette Pogit, mellé rakott néhány követ, és a zsákot a tengerbe dobta. Amikor pedig összetalálkozott az iskolából hazatérő Fennel, elhencegett a hőstettével, majd eltrappolt a kocsmába, a nagyi pedig leroskadt az út közepén, és keservesen sírt. Ekkor egy túl gyorsan közeledő hintó hajszál híján elütött. A kocsis felállt a bakon, és szidalmazni kezdte a kislány, de az utasa, magas, testes férfi, sötét, prémgalléros kabátban kiszállt, elhallgattatta a kocsist, majd Fén fölé hajolva megkérdezte, hogy segítségére lehet-e. Fén nagyi csak a fejét rázta, ő rajta nem lehet segíteni, mert elvesztette a macskáját. A papa vízbe folytotta Pogit, és Pogi most már mindörökre oda van. Dehogy is halt meg, mondta erre a férfi. Ugye te is tudod, hogy a macskának 9 élete van? Fenn bólintott, és megjegyezte, hogy erről ő is hallott valamit, mire a férfi kijelentette. Nos, véletlenül tudomásomra jutott, hogy a te Pogid még csak a 3. életénél tartott, tehát még maradt neki 6. Fenn megkérdezte, honnan tudja ezt a bácsi. Azt felelte, csak úgy. Ő mindent tud. Ezzel az adottsággal jött a világra. Hogyan, miért, maga sem érti, de minduntalan megjelennek előtte macskák, és ő elbeszélget velük, ha nem is szavak, hanem inkább képek segítségével. Aztán leült a kislány mellé az útra, és azt mondta, maradjanak egy ideig csendben. Addig ő megérdeklődi, akar-e Pogi jelentkezni nála. Így hallgattak néhány percig, amikor is a férfi megragadta Fén kezét. Ó, hiszen már itt is van. Ebben a percben jött a világra, egy szép nemesi udvarházban, de nem. Ez valóságos kastély, és úgy rémlik Franciaországban van. Hát persze, hogy ott egy kisfiú simogatja a bundáját. Már is szereti a kis cicát, és el akarja nevezni, de milyen különös... Solange-nak akarja hívni, furcsa névet cicának, de így van. És hosszú, vidám, kalandos élete lesz. Annyit már is mondhatok, hogy Solange nagyon okos, nagyon bátor jószág. Fény nagyi elmondta Izolának, hogy ekkor abba hagyta a sírást, mert annyira örült Pogi új életének. De azért megjegyezte, hogy Pogi akkor is hiányozni fog neki. A férfi felsegítette, és kijelentette, hogy ez természetes. Az olyan remek macskát, mint amilyen Bogi volt, igenis meg kell síratni, és Fén még egy ideig búsul majd utána. Ő azonban megígéri, hogy egyszer-egyszer felkeresi majd Solange-t, és kideríti, hogy hogy megy a sora, és miféle terveket forral. Megkérdezte Fén nagyi nevét, és a tanyájuk címét is felírta ezüst ceruzával egy kis noteszba. Aztán megígérte, hogy jelentkezni fog, majd kezet csókolt a kislánynak, visszaszállt a hintóba, és elhajtatott. És bármi képtelenül hangozzék is mindez Sydney, ez az ember valóban írt Fén nagyinak. Egy év alatt 8 hosszú levelet, amelyekben elbeszélte, hogyan él tovább Poggy Solange a francia cica képében. Olyasmi volt, mint egy nőnemű muskétás. Soha nem lustálkodott, nem heverészett párnákon, nem lefetyelte ki a tejfelt. Életében egyik vadkaland a másikat követte, és ő lett a világtörténelem egyetlen macskája, amely megkapta a becsületrend piros rozettáját. Ó, micsoda mesét költött Fénnek ez az ember! Mozgalmas, szellemes története, telistele feszültséggel és drámai helyzetekkel. El sem tudott képzelni, mekkora hatással volt valamennyiünkre. Megbabonázva hallgattuk, még Will sem talált szavakat. De most árulom el, miért van szükségem józanfejre és bölcs tanácsra. Amikor a felolvasás nagy taps közepette véget ért, megkérdeztem Izolát, megnézhetem-e a leveleket, ő pedig készségesen átnyújtotta őket. Sydney, az az ember cirkalmas betűkkel a következőképpen zárta sorait. Igaz barátsággal üdvözli Oscar Wilde. Hát hinnéd ezt, Sydney? Lehetséges, hogy Izola 8 Oscar Wilde kezétől származó levelet örökölt. Atya Isten, még most is magamon kívül vagyok. Én elhiszem, mert el akarom hinni, de van-e róla feljegyzés, hogy Oscar Wilde valaha megfordult Guernsey szigetén? Ó, áldassék Speranza neve, amiért fiának ilyen rémes nevet adott. Oscar Fingalo Flaherty Wills Wilde. Így hívták szegényt. Sietve befejezem, mert alig kapok levegőt. Azonnali tanácsot kérek. Juliet. Sydney éjszakai levele Julietnek, 1946. augusztus 13. Higgyük csak el. Billy utána nézett néhány helyen, és kiderítette, hogy Oscar Wilde 1893-ban egy hetet töltött Jerseyn. Könnyen lehet, hogy akkor Guernseyre is átugrott. Sir William Otis, az ismert írás szakértő, pénteken ellátogat hozzátok, felszerelve Oscar Wilde néhány levelével, amelyet az egyeteme gyűjteményéből kölcsönzött. A Royal szállóban foglaltam neki szobát, fölöttébb méltóságteljes úriember, nem hinném, hogy örülne, ha Zenobia a vállán rakna fészket. Amennyiben Will Tisby a szeméttelepén a Szent Grálra bukkanna, kérlek, ne értesíts, a szívem már nem bírna el újabb izgalmat. Szerető üdvözlet neked, Kitnek és Izolának, Sydney. Izola Sydneynek, 1946. augusztus 14. Kedves Sydney! Juliettől hallom, hogy valamilyen kézírás tudóst küld ide, hogy megnézze Fén nagyi leveleit, és eldöntse, hogy Oscar Wilde írta-e őket. Én lefogadnám, hogy ő volt. De ha mégse, Solange története szerintem magának akkor is tetszeni fog. Nekem és Kitnek is tetszett, és Fén nagyi is nagyon élvezte. Örömében táncra perdülne a sírjában, amiért ilyen sokan tudnak arról a kedves ismeretlenről, meg a mulatságos történeteiről. Juliet elmondta, hogy ha valóban Wilde úr írta ezeket a leveleket, akkor sok iskola, tanár, meg könyvtár akarná megszerezni őket, és nagy összegeket kínálnának nekem. Gondosan vigyáznának is rájuk, és biztonságos, száraz, megfelelő hőmérsékletre hűtött helyen tartanák őket. Csak hogy az én válaszom nem. Most is biztonságos, száraz, hűvös helyen vannak. A nagyi egy bádok kekszes dobozban tartotta őket, és ott is fognak maradni. Aki kíváncsi rájuk, természetesen eljöhet hozzám, és nálam megnézheti. Juliet szerint minden bizonnyal ide özönlenének a tudósok, aminek Zenobiával együtt szívből örülnénk, mivel hogy szeretjük a társaságot. Ha a levelekből netán könyvet akarna csinálni, megkaphatja őket, de remélem hozzájárul, hogy én írjam az előszót. Ezt a kifejezést Juliettől hallottam. Szeretnék beszélni Fén nagyiról, van is egy képem róla, és Poggyról a kútnál. Juliet a szerzői jogdíjakat is említette, és akkor Vehetnék egy oldalkocsis motorkerékpárt. Lenux szerelő műhelyében van is egy használt piros darab. Üdvözli barátnője, Izola Pribbi. Juliet Sydneynek, 1946. augusztus 18. Kedves Sydney, Sir William eljött, és már el is ment. Izola megkért, hogy legyek jelen a vizsgálatnál, és én persze két kézzel kaptam az alkalom után. Sir William pontban 9-kor jelent meg a konyha lépcsőjén, és szigorú fekete öltönye láttán elfogott a pánik. Mi van, ha fén nagyi leveleit csak valami mesélő kedvű gazda írta? Mit művelne velünk és veled, Sir William, amiért fölöslegesen vettük igénybe a drága idejét? Vendégünk zord képpel foglalt helyet Izola bürök és izsóp nyalábjai között, egy hófehér zsebkendőbe törölte az ujjait, félszemére monoklit biggyeztett, majd lassan kiemelte a kekszes dobozból az első levelet. Hosszú csend következett. Izolával egymásra néztünk. Sir William egy másik levelet vett elő a bádok dobozból, Izola meg én lélegzett visszafolytva figyeltük. Sir William sóhajtott. Mi összerándultunk. Mormolta. Biztatón bólogattunk felé, de ezzel semmire sem mentünk, mert ismét csend lett, amely mintha órákig tartott volna. Utána ránk nézett és bólintott. Nos, kérdeztem, és levegőt is alig mertem venni. Van szerencsém tudatni önnel, asszonyom, és itt meghajolt Izola felé, hogy Oscar Wilde 8 saját kezű levele van a birtokában. Dicsőség a mennyekben, kurjantotta Izola, majd Sir William székéig nyújtózott, hogy átölelje. Sir William először kissé meghökkent, de aztán elmosolyodott, és óvatosan megveregette Izola vállát. Egy oldalt magával vitt, hogy véleményét egy másik White szakértő is megerősítse, de azt mondta, ez csak formaság kedvéért teszi, mert 100%-ig biztos az igazában. Azt talán nem fogja elmondani neked, hogy Izola próbaútra vitte Lennox motorkerékpárján, Izola vezetett, ő pedig az oldalkocsiban ült vállán Zenóbiával. Kaptak egy idézést gondatlan vezetését, de Sir William megnyugtatta Izolát, miszerint megtiszteltetésnek tekinti, ha a bírságot ő fizetheti. Izola szerint jeles írás szakértőhöz képest nagyon jó pofa, de téged nem pótolhat. Mikor jössz el, hogy a saját szemeddel is megtekintsd a leveleket, és ha már itt vagy, engem is. Kit steppelni fog a tiszteletedre, én pedig fejen állok. Képzeld, még meg tudom csinálni. Több újságot nem mondok, hogy egy kicsit megkínozzalak. Gyere, és gyűjts személyes tapasztalatokat. Szeretettel, Juliet. Billy B. sürgönye Julietnek, 1946. augusztus 20. A kedves Stark urat váratlanul elhívták Rómába. Megkért, hogy csütörtökön menjek le a levelekért. Kérem, sürgönyözzön, ha ez megfelel. Alig várom, hogy egy-két napig a ma szépséges szigeten üdülhessek. Billy B. Jones. Juliet sürgönye Billy B.-nek. Nagyon fogok örülni. Kérem, tudassa érkezése idejét, hogy várhassam. Juliet.